Shir Hashirim, az imádás misztériuma. 11. előadás, ittasodjatok meg. 1978 elején két könyvet kaptam egy teológiai tanártól, Dennis Bennett, Nem részegek ezek című könyve volt az egyik, egy episzkopális lelkész találkozása a pünkös mozgalommal, a másik Dennis és Rita Bennett műve, a Szentlélek és te, összefoglalás a Szentlélekben való élet gyakorlatáról. Teológiai háttere protestáns, de nem tartozott a szélsőséges írások közé. Könnyű volt elkülöníteni azokat a téziseket, amelyeket egy katolikus nem fogadhat el, azoktól, amelyek minden további nélkül a katolikus hit kereteiben is értelmezhetők. Ez később sem esett nehezemre, bár meg kell vallanom, hogy sok katolikus karizmatikussal találkoztam és találkozom, akik ezt nem képesek megtenni. Ugyanakkor semmiféle kételjem nem volt arról, hogy a leírt Szentlélek megtapasztalás hiteles. Teljesen egybevágott saját teológiai meggyőződésemmel és személyes várakozásaimmal. Látható és hallható pünkösben hittem, látható és hallható pünkösre vágyakoztam, és ezekben a könyvekben látható és hallható pünkösdről olvastam. A Szentlélek és te című könyv, mint egy receptet is adott. Tartalmazott egy imát, amellyel elfogadhatom Jézust, mint megváltómat. Adott egy másikat is, amely azt kéri, hogy Jézus kereszteljen meg a Szentlélekben. Hittem abban, hogy a keresztség szentségében már elnyertem a megváltást, és vallottam azt is, hogy a bérmálás szentségében valóban megkaptam a Szentlélek erejét. De egyszer s mind nagyon jól tudtam azt is, hogy Isten kegyelmét föléleszthetjük, fölszíthatjuk magunkban. Semmiféle hitbeli nehézséget nem okozott tehát, hogy ezeket az imákat elimádkozzam. El is imádkoztam mindkettőt. De ürességben maradtam. Nem történt velem semmi. Nem tapasztaltam meg a pünkösdöt. Még sincs kizárva, hogy valami mégiscsak történt velem, mert kiléptem tehetetlenségemből, és végre elmentem gyónni. Szeretetteljes gyóntató fogadott, ebben Isten biztatását láttam. Nem sokkal később meglátogattam Kirián barátomat, aki korábban azzal biztatott, hogy majd csak eljön a tűz. Este gyóntatnia kellett, én is átmentem, és ott az ő gyóntató székében kimondtam, egész életemet átadom Jézusnak. Este együtt imádkoztunk a szobájában. Örömet éreztem, és életemben először szabadon dicsőítettem az Urat mások előtt. Dicsőség neked, Uram! Új volt az élmény, fölszabadító. Mind lelkesebben, mind bátrabban jöttek ajkamra a szava. Most, gondoltam, most, mindjárt nyelveken kezdek imádkozni. Ilyetten abba hagytam a hangos imát. Nem jársz messze, dicsért meg Kilián, akinek szintén megvoltak a maga tapogatózásai és információi, folyamatosan kell dicsőíteni az Urat. Másnap reggel elhatároztam, megpróbálom egyedül. Letérdeltem szobámban, azzal az elszántsággal, hogy bármi jön a nyelvemre, kimondom. Először egy énekelt ó jött, aztán más szótakok is, nem sokára folyamatosan sikerült mondanom egy érthetetlen szöveget. Próbálgattam, gyakoroltam, sűrűn imádkoztam így. Igen, de hol maradt az öröm? Pünkösd öröme. Nem éreztem semmit. A Szentlélek és te című könyv világosan mondja ugyan, hogy a nyelvek adományának semmi köze az érzelmekhez, én mégis többet vártam. Hogyan újítja meg Isten az életemet, ha a Szentlélekben való megkeresztelkedésem csak ebből a közömbös nyelveken szólásból áll, lassanként abba hagytam. bár több alázat lett volna bennem, és több bizalom. Isten nem dolgozik sablonok szerint. Denis Bennett örömet élt át, és Isten közelségét, amikor nyelveken kezdett szólni, hasonlót vártam. Csak hogy bennem erősebbek voltak a gátak. Azonban még így is ez a hónap a bontakozó remény hónapja lett. Ifjúsági körömben nőtt a várakozás, prédikációmban is több lett az erő, újabb gyónást végeztem, azzal a megújított szándékkal, hogy életemet mindenestül a megfeszített és föltámadt Jézusnak szolgáltatom ki. Egy ónás másnapján, 1978. április 4-én Budapestről Apátfalvára mentem egy volt szemináriumi társam meglátogatására. Ifjúsági csoportomból 4 lány jött velem. Emberi dolog, hogy akkor a lányok voltak fogékonyabbak, de később Isten megadta, hogy többségében fiúkból álló csoporttal is hasonló tapasztalatokra tegyek szert. Útközben betértünk Salamonhoz, mert most már kíváncsiak voltunk az ő tapasztalatára. Isten nem engedte el nekem, hogy megalázzam magam, és engedjem, hogy a teológus éveinkben a tudományokban nem túlzottan jeleskedő paptestvérem tanítson. Kérdéseinkre Salamon részletesen beszélt saját új életéről a Szentlélekben, óriási lelkesedés volt benne, és az imádság állandó vágya. Egy-egy bibliai helyen keresztül érezte a lélek vezetését. Cigarettázásomra az volt a megjegyzése, hogy az Úr elveszi tőlünk ezeket a dolgokat. Tovább kellett haladnunk, de Salamon meglepetésemre szintén beszállt kocsijába, és velünk tartott. Gondoltam, ő is meg akarja látogatni egykori közös társunkat. Később lett világos, hogy igazából más célja volt. Ránk fedte a fogát. Apátfalván a meglátogatott atyát egy ideig elszólította a kötelesség. Ez kapóra jött Salamonnak. Ki akarja átadni az életét Jézus Krisztusnak? Tette fel a kérdést. Habozás nélkül jelentkeztem. Megemlítettem, hogy előző nap ezzel a szándékkal gyontam, de Salamonnak megvolt a saját menetrendje. Megkívánta, hogy egész életem bűneit megvalljam és a keresztelé tegyem, adok egy feloldozást, mondta mellékesen, ki könnyebben, ki nehezebben, mind a 4 utitársam végigcsinálta ezt a forgatókönyvet. Valami zavaró volt az egészben. Talán nem is kellett volna belemennem, amíg nem tisztáztuk, mi is történik. Mentségem, hogy nagyon vágyottam a megújulásra, a Szentlélek megtapasztalására, de tény az, hogy bizonyos jelenségek nem tetszettek nekem. Salamon kötelezőnek tekintett egy olyan életátadási sémát, ami a katolikus teológia és gyakorlat szerint ajánlható ugyan, de semmi esetre sem követelhető meg. A papi hatalommal adott feloldozás, mintha nem tekintette volna a bűnöktől való megtisztulás lényeges mozzanatának. Elégtételt pedig egyáltalán nem adott. Továbbá, ami nagyon nem tetszett, 5-ös ikreknek nevezett el bennünket, mintha nem a keresztségben, hanem az általa képviselt megtérési formában születtünk volna újra. Az is nyugtalanított, hogy protestáns lelkiségi írások tömegével árasztott el, amelyek egészen kritikátlanul voltak kiválasztva. Végképp elfogadhatatlannak tartottam és tartom, hogy arról beszélt az Úr megtart, mint a megtérésünk után már nem térhetnénk rá a jó útról, és nem kárhozhatnánk el. Később megtudtam, hogy Salamon a szentesi református lelkésznél tért meg, aki további pályája során a pünkösdi szabadegyházhoz csatlakozott, és aki talán református ébredési körökből hozta magával a megtérés életátadás fenti gyakorlatát, egyedül ezt tekintve igazinak. Salamon teológiailag megkérdőjelezhető viselkedése ebből a forrásból származott. szegény Salamon évek múltán elhagyta nagy buzgalmát, majd a papi szolgálatot is. Talán szólnom kellett volna, hogy vigyázzon. Nem tudom, lett volna-e foganatja. De akkor még túl gátlásos voltam ehhez, nem is láttam a veszélyeket ilyen világosan, fenntartásaimat csak óvatosan tettem szóvá. Viszont, mivel hitünk és megtérési szándékunk igazán őszinte volt, együtt örültem a négy fiatal lánnyal, akik felszabadulást és új lelkesedést tapasztaltak. Abban biztos voltam, hogy a magam csoportjában nem engedek meg teológiai elhajlásokat. Az előző előadás végén szereplő vers ennek az apátfalvi látogatásnak emlékét őrzi. Persze nem minden költői túlzás nélkül. A bennünk végbe ment változások érezhetők voltak ugyan, de fokozatosabbak annál, ahogy a vers leírja. Ettől kezdve áradt észak és dél szele, kavarogtak közöttünk a pünkösdi ébredés áramlatai. Csak éredező szerelemhez hasonlítható az a boldog várakozás, ami kialakult csoportunkban. Az apátfalvi kaland után újból elkezdtem nyelveken imádkozni, először magamban, majd legyőzve gátlásaimat mások előtt is. Nekem nem jelentett ez különösebb élményt, de lelkesítően hatott a többiekre. Teológiailag nem láttam akadályt. Rég világos volt előttem, hogy pünkösd nem egyszeri esemény, hanem permanens az egyházban. Tudtam, hogy mindaz, ami velünk történik, a keresztség és a bérmálás szentségében gyökerezik. Azt is magától értődőnek tartottam, hogy a Szentlélek ajándékai minden kor számára szólnak, amint a II. Vatikáni zsinat is tanítja. Salamon protestáns kilengéseit természetesen nem vettem át. Az általa és mások által képviselt egyszeri és megismételhetetlen megtérés, élet, átadás eszméje persze gondot okozott, világos volt, hogy a katolikus felfogás ismer visszaesést és újbóli megtérést is. Később azonban, ahogy a nyugati, elsősorban amerikai irodalom egyre jobban kezembe került, ez a gond is eltűnt, mert láttam, hogy a katolikus karizmatikus megújulás nagyon jól megvan a kétes gyakorlat nélkül. Nem tudtuk megállni, hogy újból el ne menjünk Salamonhoz, aki zordonan szemlélte, hogy megtért ember létemre, még mindig képes vagyok cigarettázni. Ez alkalommal együtt imádkozhattunk csoportjával. Földön ülve dicsőítették az urat, egy valaki hangosan magyarul, a többiek halkabban nyelveken. Ez is protestáns hatás, fundamentalista módon bármely helyzetre szó szerint vonatkoztatták Pál apostol előírásait, amelyeket a korabeli korintusi egyházközségnek adott. Mikor imádság közben elvontak teológiai kifejezéseket használtam, ima formájában rendre utasítottak, add Uram, hogy egyszerű szavakkal dicsérjünk téged. Nem tudtam teljesen azonosulni a csoporttal, de tény, hogy volt egy pillanat az ima során, amikor váratlan, misztikus öröm öntött el. Nem voltam egyedül élményemmel, sőt, könnyen lehet, hogy csoportomból másoknak még pozitívabb benyomásaik voltak. Utólag látva, éretlen és teológiailag pontatlanul orientált közösség volt Salamoné, de a Szentlélek igenis működött benne. Sokan nem értik meg ezt, azt gondolják, hogy vagy minden korrekt egy jelenségben, vagy pedig egyáltalán nem Isten lelkétől való. A karizmatikus megújulás sok ellenkező példát nyújt. Igazi lelki események keverednek nagyon is testi, emberi megnyilvánulásokkal. Másnap, 1978. április 13-án este benyit a sekrestjébe egy lány, és lelkesen újságolja, dicsőség az Úrnak, Elvira tegnap megkapta a Szent Lelket. Elvira nagyon fiatal lány volt, egyik azoknak, akik apátfalván megtértek, és most is velem jártak Salamonnál, mielőtt otthon kiszállt a kocsiból, nyelveken kezdett szólni. Persze a nyelveken szólás nem azonos a Szentlélek elnyerésével, hiszen Isten lelke hatalmas erővel működött és működik olyanokban is, akik nem szólnak nyelveken. De talán érthető, hogy akkor engem sem a bejelentés szabatossága érdekelt elsősorban, hanem az, hogy a Szentlélek megtapasztalása átterjedt csoportomra. Az Elviráról szóló híradás csak bevezetője volt egy boldog robbanásnak, amit a pünkösdi lélek azon az estén előidézett közöttünk. Az énekek énekében a vőlegény így kínálja barátait. Egyetek barátaim és igyatok, ittasodjatok meg kedveseim. Énekek éneke, 5. fejezet, 2. vers. Ez történt meg velünk ezen a csütörtöki estén. Megittasodtunk. Átmentünk a szobámba imádkozni, más valaki is megkívánta a lélek kiáradását, nagy várakozással tettük rá a kezünket, mint mélyből fakadó forrás feltör belőle a nyelvima. Ugyanakkor mindnyájunk szívét elborította a lobogó öröm hulláma. Ujjongtunk, nevettünk, magasztaltuk az Urat. A mátyásföldi káplánszobát mennyei tűz árasztotta el. Pünkösd megtörtént velünk. A lángoló Isten megérkezett. Ki tudná leírni a dicsőítés örömét? Semmi kézzel fogható okunk nem volt, hogy örvendezzünk, egyszerűen Istennek örültünk. Egy fiatal házas pár, kimaradván korábbi megtérés élményünkből, megütközve bámult ránk holdkóros exaltáltakra. Nem egyszerűen jó hangulat volt ez, hanem felülről jövő esemény, Isten cselekvése, amelyben ma is a karizmatikus megújulás hitelesítő jegyét lelem föl. Nehéz ezt megmagyarázni azoknak, akik az egészben csak pszichológiai jelenséget látnak. Nagy segítség itt Loyolai Szent Ignác egyik szabálya a lelkek megkülönböztetéséről. Ez így hangzik, egyedül Isten, ami Urunk képes arra, hogy előzetes ok nélkül vigaszt adjon a léleknek. Idézet bezárva. Az a tény, hogy Elvira néhány érthetetlen szót mondott, még nem ok az örömre, magam is imádkoztam nyelveken, napokon át, anélkül, hogy az örömet szabadított volna föl bennem. Milyen boldog tűz öntött el bennünket hirtelen? Miért támadt vágy bennünk Isten szeretetére és szolgálatára? Mi kötött össze egymással, oldott meleg, tiszta testvéri szeretetben? Jézus, akinek igáját komoly elhatározással magunkra vettük, megmutatta, hogy ez az iga édes, ahogy Máté 11.30-ben olvassuk. Nincs más magyarázat. Isten cselekvése teljesen szuverén volt, nem számítottunk rá, korábban nem tudtuk produkálni, később nem tudtuk reprodukálni. Minden lélektani értelmezés elégtelen. Kétségtelen, hogy a Szentlélek öröme akkor inkább lényünk felszínén mutatkozott. Sokat nevettünk. Volt, aki az asztalt verte örömében. Ezek éretlen jelenségek voltak. Kicsit naív módon azt vártuk, hogy az áradó öröm egyre fokozódni fog. Jól lehet, eszünkkel tudtuk, hogy megpróbáltatásunk is következnek, és úgy is lett. De az a tény, hogy a pneumatikus jelenségek pszichológiai tényezőkkel keveredtek, még nem szól az előbbiek hitelessége ellen. Éretlenségünkből ki kellett gyógyulnunk. Ez fájdalmas folyamat volt. De Isten emésztő tüzének édes égetéséből azóta sem gyógyultam ki. Találkoztam már olyanokkal, akik a Szentlélek örömének alábbhagyása után megkérdőjelezték pünkösdi tapasztalatuk hitelességét. Arra gondoltak, hogy merőben emberi, pszichikai tüneményt éltek át. Velem ez sohasem esett meg. Később voltak szakaszai életemnek, amikor fájóan nélkülöztem a lélek kiáradásának boldogságát, de tudtam, hogy amit annyira óhajtanék, már megtörtént velem. a boldogság forrása, valóság és hozzáférhető. Azóta hirdetem is ezt a tapasztalatot. Olyan személlyel pedig még egyáltalán soha nem találkoztam, aki átélés közben vonta volna kétségbe a Szentlélek megtapasztalás valódiságát. Csak is utána, amikor már megszűnt. Arra emlékeztet ez, amit avilai Szent Teréz misztikájából ismerünk, az aktuális élmény folyamán a misztikus nem tud kételkedni abban, hogy tapasztalata Istentől származik, utána azonban gyakran kétséget gyötlik, amíg Isten meg nem mutatja, meg nem nyugtatja valamilyen módon. Szent Teréz egészen éles különbséget tesz pszichológiai és pneumatikus örömet, contentos és gozos között. Utóbbit, amit szakkifejezéssel kontempláció impulzának, belénk öntött szemlélődésnek nevezünk, nagyon nehéz annak elmagyarázni, aki személyesen nem érte át. Ha valakinek etéren nincs tapasztalata, csak nagyon homályos fogalmat képes róla alkotni, olvassuk avilai Szent Teréz önéletrajzában. Emiatt sokan nem értik a különbséget, ami az emberi képességek, érzelmek, fantázia, fölajzott működése és a Szentlélektől létrehozott Isten élmény között van. Ez a különbség azonban magától értődő annak, aki az utóbbit tapasztalja. Legalábbis amíg a tapasztalat el nem halványul. Isten jelenlétében úsztunk. Nyilvánvaló volt a rajtunk kívülálló hatalom beavatkozása. Szeretet és békesség volt bennünk. Hitünk új dimenziót kapott. Erőködés nélküli lett, mint a boldog szerelem. Attól kezdve lelkesen összeálltunk imádkozni, hogy vártuk a közös estéket. Az imádság élvezet volt, álmosságunkról, fáradtságunkról megfeledkeztünk. A Szentírás betűi életre keltek. Értettük egymást, összetartoztunk. Lapot menesztettem Kiliához, április 13-án megérkezett a tűz. Megkapta híradásomat, hamarosan fölkeresett. Előző nap ő is megtette saját kísérleteit a lélekhívással és a nyelvek adományával, de megerősítést akart. 10 évet fiatalodtál, mondta, mosolygó arcom láttál. Ott ült a Mátyásföldi káplánszobában, hosszú imában hívta a lelket, aztán rátettük kezünket, ezt mindig a magánima fakultatív, szimbolikus járulékának tekintettük csupán, egyáltalán nem a püspöki készföltétel kiegészítésének vagy helyettesítésének, és lehívtuk rá a pünkösdi tüzet. Milyen boldogság, hogy Isten meghallgat. Kilián ült a kanapén, és nyelveken dicsérte az Urat. Szép, jellegzetes, különös hangzású szavak törtek föl belőle. Mosolygott, örült, mint a gyermek. Bocsáss meg, Uram, de olyan muris ez, imádkozta. Igen, megtörtént. Megittasodtunk. Az itt következő vers, bár későbbi, jól érzékelteti ezt a szent részegséget. Ha szerelmet kertjébe léphetek, és láthatom imádott arcodat, majd új éneket dalolok neked, amit nem tud senki az ég alatt. Bűvölőbb lesz, mint egy gyönyörű álom, és részegítőbb, mint a bájital, tördből egész túllépve a halálon, rajongó szívem dallamaival énekelek és táncolok előtted, teremtő titok, csorduló csoda, és angyalaid mind körén verődnek, mert ezt a dalt nem hallották soha, mert ezt a dalt te álmodtad magadnak, és boldog leszel, hogy tőlem visszakaptad. Kovács Gábort hallották.